Danke vielmals.
Köszönjük szépen.
Das wird allein Herrlichkeit sein.
Ez valóban csodálatos lesz, ha a nyomortól menten meglátjuk az ő orcáját. Nagyon hálás vagyok azért, amit Isten végez, azért is, hogy valamennyi nyelveken közvetíthetünk szeretett testvéreinket, akik gondoskodnak arról, hogy a körlevél francia nyelven már ezen a hétvégén rendelkezésre áll. Köszönetet akarok mondani. Testvérnőnk Janina, Jean Lambert testvérünk, Tati testvérünk Brüsszelnek. Minnyájan hozzájárultak, hogy a körlevél már francia nyelven rendelkezésre áll ma már. Most van két hír adásom még, Rusz testvérünktől szíves üdvözlet. Ő teljes szívéből köszönti, üdvözli a gyülekezetet, gyengének érzi magát idejönni. Megértést tanúsítunk, minnyájunkat utol fognak érni az évek, a kor, de jó reménységben van, és minnyájunk számára kívánja Isten gazdag áldását. Akkor híret kaptunk, hogy Terai testvérnő hazament, tegnap este Terai testvérünk hazajött, és akkor az utolsó percét élt át testvérnünk, úgyhogy az ő feleségével még az utolsó perceket átélhette vele együtt, és az Úrnak ajánlathatta őt, még élt, amíg átment az örökké valóságba. Úgy énekeltük, hogy számunkra elkészített egy hely, és senki nem tudja, mikor üt az ő órája. És ha 80 felett érkezett az idő, jöhet, beállhat az a pillanat akármikor, hiszen az íge mondja, 60-70-80 év, és azután nem sokaknak adatott meg az a jog, mint a testvérnünk, a Lotte testvérünknek 98 évesen még idejárulni. Itt a harmadik sorban ül. Az Úr csodálatosan vezeti az öveit, és minnyájunkkal van egy útja. Öt felhívásom volt ma reggel, valóban áldottak voltak, valóban alig felfogható számunkra, minő örömben részesülnek a testvérek és testvérnők, akik egyenes adásban hallgathatnak bennünket és láthatnak. Ma is üdvözöljünk világszerte mindenütt az Úrnak népét, és szívből kívánjuk az ő áldását. Akkor volt egy kérdés a dicséretre vonatkozóan, a közös dicséretre vonatkozóan, a közös imádságra vonatkozóan, és ehhez a következőket szeretném mondani. Itt nem gyakorlati dicséretű imádságokat gyakorlunk, mint a karizmatikus gyülekezetekben, úgy, mint a pünkösdiáknél például. Otthon előkészítéssel, hangos zenekísérettel, hogy lehet mozogni ennél fogva. Ez a gyakorlat a karizmatikus összejöveteleken, ezt a gyakorlatból tudom, mert a, egy testvérnek a leánya, aki ott ezt vezeti, így számolt be róla. Ezen a helyen nem úgy van. Itt lenyűgözően hat reánk a kihatás, Isten beszédének kihatása úgy, mint akkor a tanítványok sokaságára kihatást gyakorolt az Úr jelenléte. A Biblia proféciák beteljesedése az ő napjaikban, a Biblia proféciák beteljesedése a mi napjainkban. De hiszen a beteljesedése volt Ézsaiás 53:5-6-nak, amikor jön az Úr, a vakok látni fognak, a sánták járni fognak, hiszen ezt mind látták a tanítványok, a süketek hallani fognak, és amikor az Úr Jeruzsálembe bevonult, hálát adtak, nem csak, hogy Zakariás 9:9-et tartották szem előtt, hanem Ézsaiás 53-at is, és dicsérték az Istent minden a csodákért, amit az ő napjaikban velük együtt átéltek. De hiszen a Szentírás beteljesedése volt. Azután a két Biblia helyekkel találkozunk, Apostol cselekedete 4:24, ahol az ősgyülekezet egy szív és egy lélek volt, és közösen felemelték az ő hangjukat. Dicsérték az Istent. Akkor találkozunk a Lukács evangéliumában, és a Róma levelekben is, de hadd olvassam fel számotokra a Lukács evangéliumában a két dicsérő imádságokat, amelyet nem csak kimondottak imádsággyanánt, hanem énekelve mondattak ki. E véget áll itt írva Lukács első fejezetében a 46. vers előtt áll Mária dicsérő éneke. A zsoltárok mindig énekelve voltak. Akármilyen imádság volt, mindig énekelve mondták. Egy dallamban. Mária, aki hatalmas módon átélte egy szűz leány, fiút szül, akiknek a nevét adja a neve, az Immanuel nevet. A Lukács 1-ben áll, erre fel azt mondja Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, felemeli az Urat, és örvendez az én szellemem, az én megtartó Istenemben, mert rátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára, mert imé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. És akkor következik a megokolása, mert nagy dolgot cselekedik velem a hatalmas és az ő szent neve. Szent az ő neve. Avagy nem nagy dolgot cselekedette rajtad és rajtam, avagy a megígért íge nem ültetette be a te és az én szívembe, az 50. versben aztán áll, és az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt félik. Az Úristen irgalmasságot gyakorol azokon, akik irgalmasságot gyakorolni akar, így áll írva, utána az 51. vers. Hatalmas dolgot cselekedik karjának ereje által, elszéleszti az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Ez is megtörténik, mind a mai napig. az ő hatalmát gyakorolja, ám kinek nyilvánvaló az Úrnak karja, és ki hitt a mi üzenetünknek a felelet az, mindazok, akik felismerték felemelt karját, azoknak kinyilatkoztatja az ő beszédét és az ő akaratát. Aztán tovább írva áll, hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosokat felmagasztalt. Éhezőket javakkal tölt be, és gazdagokat üresen küld el. És akkor jön az ígéret igazolása. Felvevé Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról. És most jön a hatalmas, amiképpen szólott vala a mi atyáinknak, amint szólott vala a mi atyáinknak. A bibliai proféciák beteljesedése, amint adta vala Isten. Csak egész röviden a Lukács 1-ben találkozunk a Zakariás dicséretével is, a 67. verstől. És az ő atya beteljesedik szent szellemmel, és profétáló szavakat mondott valaki. Szent szellem nyugodott rajta. És a következő profétáló szavakat mondotta ki. Áldott az Úr Izraelnek Istene, hogy meglátogatta az ő és megváltotta az ő népét. És felemelte az üdvösségnek szarvát nekünk, az ő gyermekének Dávidnak házában. Halljátok meg a 70. verset. Mert így szólott az ő szent profétáinak szájai által, akik elejétől fogva voltak. Hogyha ezeket a dicsérő imádságokat olvassuk, érezzük, mi ment végbe ezekben az emberekben, akik az ígéret beteljesedésében részt vettek. Utána a 72. vers, hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről. Isten kötött egy szövetséget, egy új szövetséget, és azt mondta, azokban a napokban új szövetséget fogok kötni veletek, új szívet, új szellemet, új életet adok nektek kegyelemből. Isten az ígét, amit az atyákon keresztül kimondott, igazolta. A 76. és 77. versekben Keresztelő Jánosra való vonatkozással van tovább mondva. A bibliai besorolás, beosztás, a szolgálatok, amelyeket állított Isten a gyülekezetben. A 76. és 77. vers. Te pedig kisgyermek, a magasságos Isten profétájának hivattatol, mert az Úr előtt fogsz járni, hogy az ő útját előkészítsd. Ez Malakiás 3.1. A Biblia proféciák fel van mutatva az Úr népének, és azok, akik szellemtől vannak ihletve, azok nem mennek el mellette, nem mehetnek el amellett, amit Isten megígért és tesz, hanem azok dicséretre, azokban dicséretre indul. Az ő bencsejük, és az üdvösség ismeretére megtanítsa az ő népét a bűnöknek bocsánatjában. Az ő bűnök bocsánatának részesedésében. A 78 és 79. vers is hozzátartozik, ami Istenünk nagy irgalmasságáért. Ma is. Így akarja, ami Istenünk nagy irgalmassága, német fordítás szerint, amellyel meglátogatott minket a nap felkeltétől, a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek. Ezzel valóban az Ézsaiás 9.2-höz kell menni. És a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a lábainkat a békességnek útjára. Testvérek és testvérnők, tegnap szemléltük a Szent Írás beszédét, hogy Isten békességet állított elő. A vád levél elszakítatott. A bárány vére, a vér, amely kiontatott a gyülekezetért, és mindazok, akik az Ószövetségből hozzátartoznak, ők is bele vannak vonva a Istennek nagy üdvözítő tervében. Az Ótestamentumban vártak a Mesiásra, és nagy elvárásban voltak, és az Új Testamentumban visszatekintünk arra, ami a Golgotai kereszten történt. Számunkra, akik hitre jutottunk, igazi hitre jutottunk, ez valóban valami nagyon drága, amit semmivel össze nem lehet hasonlítani ezen a földön. Isten kegyelméből felértük ésszel, hogy nem taníthatja egyik testvér a másikat, nem lehet tanítója egyik testvér a másiknak, hanem amit mondja a mi Urunk Máté 16-ban, hús és vér nem nyilatkoztatta ezt ki számodra, hanem az én mennyei atyám. Kinyilatkoztatás kezdettől fogva. Ti mindjárt tudjátok, az Úr eljött az öveihez, és az övei nem ismerték őt fel. És ha Dr. Larkin azt írja, hogy Jézus Krisztus első eljövetelénél fogva 109 prófécia beteljesedett, én számoltam meg, ő megszámolta. Egy pillanatra gondolkoztasson meg mindenkit. Több mint 100 prófécia beteljesedik Jézus Krisztus első eljövetelénél fogva. És az Úr, a megváltó, személyesen lejött közzejük, és mégsem ismerték fel. Miért? Mert az írástudók az ő magyarázataikkal félrevezették őket. A nép a magyarázatoknak adott hitelt, és nem látta az írás beteljesedését, nem ismerte fel az írás beteljesedését. Pontosan ez történik ma. De hiszen a nép csak a magyarázatokra figyel. Evéget nem tudnak hitelt adni az eredeti igének, és már is megvan a különbség azok között, akiket elrendelt Isten az örök életre, és menjünk egy lépést még tovább, a különbséget azok között, akik elrendeltettek arra az első feltámadásban részt venni, az elragadtatásban, a menyegzői vacsorában részt venni, és azok között, akik a második feltámadásnál Jelenések 20.11-től fogva fogadtatnak el. Hétszer van felszámolva a Jelenések 2.3-ban. Aki győzni fog, és ki fog győzni, tudnillik azok, akinek van füle, hallani, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Hogy érintsük csak egy kicsit, amikor szeretett testvérünk mondotta, hogy egy európai országban volt, és hallotta, amint, hogy több mint 17 irányzat van az üzenetkövetők között, és akkor képzeljük csak el, hogy mi lett mondva Branham testvérnek. Tudnillik, hogy az üzenet, amivel meg lett bízva, Jézus Krisztus második eljövetele előtt fog menni. És most emberek félreértik a Branham testvér beszédét, félre magyarázzák, nem veszik vissza a Bibliában, és az ő saját irányzataikat hozzák elő. Testvérek és testvérnők, ez számunkra és az egész mennyasszony gyülekezet számára nagyon, nagyon fájdalmas, hogy Istennek van egy kinyilatkoztató helye, egy gyülekezet, amelyben nem csak a mechanizmus, a tanítás mechanizmussal működik, hanem ahol, ami mindenható Istenünk feltámadási ereje nyilvánvalóvá lehet. Mert ha számon vesszük, hogy Jézus Krisztus visszajövetele valóban nagyon közel valóvá lett, és a Szentírás tanúságtételét egész hatalmas módon és sokszerűen ismerjük. Gondoljunk csak a fő ígéretre és proféciára, hogyha a fügefa csirázniket. 1922-től fogva feljegyeztem, visszatérnek a zsidók az ígéret földére. De 1948-ban történt az Izrael állam megalakulása, kikiáltatott Ben Gurion által 14. május 14-én 1948-ban, és ami Urunk azt mondja, hogyha látni fogjátok, hogy a fügefa virágzik, csirázik, úgy ismerjétek fel arról, hogy az idő közel van, hogy az ajtó előtt áll. Eltelt azóta 60 év, avagy nem kell-e magunkba szálljunk, hogy a kegyelem ideje végére jár, hogy az Úr, amint az apostolok cselekedete 15.13-ban és Róma 11.25-ben írva áll, hogy az Úr a gyülekezetet az ő nevért a nemzetekből kihívja, és hogy akkor Izrael meg fog menekülni. Mindez megtörténik annélkül, hogy félelem jöjjön szívünkbe e véget, ellenkezőleg ez bátorítson bennünket, hogy életünket ajánljuk Isten oltáráról, és hogy Isten, tehát a Krisztus életét éljük életünk által. Még feljegyeztem 2-3 ígeverset, amely nagyon nagyjá lett számomra ma, és szeretett testvéremnek, Dietmar testvéremnek Augsburgból szívből köszönöm a gondolatot írt, hús és vér nem foghatja fel, és nem örökölhet Isten országát. Ez 1. Korintus 15-ben található, 1. Korintus 15. fejezetében, az 50. versben számunkra, minnyájunknak ismert. Azt pedig állítom, atyám fiai, 1. Korintus 15-50. Azzal pedig biztosítalak, szeretett atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. Sem a romlandóság, a mullandóság nem örökölheti a romolhatatlanságot, a múlhatatlanságot. Azután következik az 51. vers, tekintettel arra, amíg még előttünk áll. Ime titkot mondok néktek. Nem fogunk minnyájan elaludni, de minnyájan el fogunk változni. Át fogunk változtatni. Egy pillanatban, egy szempillantásban, hirtelen, az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi átváltoztatunk. Csak a megjegyzét, amit már annyiszor hallottunk, mielőtt a test Jézus Krisztus visszajövetelénél fogva átalakíthatik, a lélek, az ember belseje át kell legyen alakítva most, azelőtt a megújulás, az újjászületésnek helye kell legyen azelőtt, ezzel pedig ajándékozzon meg Isten minnyájunkat. Akkor találkozunk az ígeversekkel a Lukács 24. fejezetéből, amelyre figyelmes lettem. Lukács 24, ezt is már gyakran olvastuk, és itt írva áll, a 39. verstől fogva, Lukács 24-től. A feltámadás után szólt az Úr, lássátok meg az én kezémet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, és ismerjétek fel, mert a léleknek, a szellemnek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van, de amint a rajtok, mi tűnik fel számotokra? Feltűnik számotokra valami? A feltámadás után a testben nem volt többet vér. A vérrel, ami Urunk bement a szentek szentjében. A feltámadás után, az átváltoztatás után nincs szükségünk a vérre, hanem az élet, ami van, volt a vérben. Mert nem egy olyan hústest lesz, hanem egy szellemi test. Átváltoztatunk, visszaültettetünk, úgy, amint volt az első Mózes első fejezetében. Amint volt Ádám, az ő első állapotában Isten képmására teremtve. és csak első Mózes 2:7-ben alakítatott át Ádám a földből. Egy test belett öntve húsból és vérből. És itt tanálkozunk a megváltási tervvel. Az első Mózes 18-ban, amikor az Úr meglátogatta Ábrahámot, evett és ivott, és ott nem vér és hústeste volt a mi Urunknak, hanem az ő szellemi testében, amelyben enni és inni tudott, akkor találkozunk a csodálatos helyen, amely beszélnek a megváltásról, és pedig arról, hogy hús és vér nem örökölheti Isten országát. És e véget annyira szükséges, és e véget jött a mi Urunk hús és vértestben, hogy a megváltást itt ezen a földön, hús és vértestében tökéletessé tegye, hogy mi megváltassunk ebből a hús és vértestünkből, és átalakíthassunk az szellemi testünkbe. Hadd olvassam fel számotokra a Zsidók 2-ből. Zsidók 2, 14. verstől. Zsidók 2:14. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből való, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak. Miért? Hogy az ő halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnillik az ördögöt. Visszamegyünk ezzel az első Mózes 3-hoz, és azután a 15. verse. Amikor azt mondja, hogy ellenségeskedék szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között. Létezett első perctől fogva ez a két mag, de mindkettő hús és vértestben, és e véget kellett eljön a mi Urunk egy hús és vértestben, hogy mindazokat, akik örök életre rendeltettek, akik Isten fiainak és leányainak rendeltettek el, azokat megváltsa, és hogy az ő tulajdon életét, ami ezen a földön, az ő hústestében volt, az ő áldozata által kegyelemből megajándékozzon vele. A tökéletes megváltásra nézve, amint olvastuk a 14. versben, olvastuk, áll a 15. versben, hogy mindazokat megszabadítsa, akik a haláltól való félelem miatt teljes élettök folyamán rabságban voltak fogva tartva. Akkor a Zsidók 9. vers, rész, hogy szem előtt tartsuk, hogy a mi Urunk az ő vérét, a szentek, a mennyei szentség, szentek szentjébe vitte be, és hogy a bárány vére még ma is szószólóként szól értünk. Közben jár, értünk, és még ma is a kegyelem trónja előtt van, és hogy a bárány vére a tökéletességre jutásig, a mennyasszony gyülekezet tökéletességre jutásáig minnyájunkban kegyelemből, kegyelemben hatást gyakorol. Mert így áll írva a Jelenések 12. fejezetében, a 11. versben. Ők győzedelmesek lettek a bárány vére és az ő tanúságtételük miatt. Itt a Zsidók 9. fejezetében, a 12. verstől a következő vers, a 11. verset már lehetne olvasni. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb nem kézzel csinált, azaz nem a világból való sátoron keresztül, és nem bakkok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkora a szentek szentjébe, örök váltságot szerezve. Következetesen az élő Istennek gyülekezete megváltatott. Az ár ki lett fizetve, és amint tegnap hallottuk a Róma 8-ból, szemléltük azokat, akiket elhívott, azokat meg is igazított, és akiket megigazított, azokat megajándékozta a mennyei dicsőséggel. Hadd higgyünk úgy, amit a Szentírás mondja, hogy azokban az áldásokban részesedjünk, ne tegyünk fel kérdésünkön, hogyan és mint, avagy sikerül, vagy nem fog sikerülni, tökéletességre lett víve Isten műve. Mi valóban átültettünk a mennyei dicsőségbe, és Isten maga vette át a garanciát, a felelősséget, hogy vele együtt fogunk lenni kegyelemből. Következetesen az ő vére által, amelyben lakozott az isteni vér, azzal bement a mennyek szentek szentjébe, és az ő vére szószólóként van érettünk, és az élet, amely abban volt, mi bennünk, nyilvánvalóvá lett kegyelemből. És akkor Galata 2.19-től Krisztussal együtt megfeszítettem, élek most már, de nem én, hanem a Krisztus él én bennem. Ő éli az életét én bennem. És amit most még élek, abban a hitben élem, az Isten fiának szeretetében. A Zsidók 13-ban az van szemünk előtt vezetve, hogy a mi Urunk a város falán kívül szenvedett, és mi is menjünk ki a város kőfalain kívül, és hordozzuk az ő gyalázatot. Zsidók 13, 12-től 14-ig. 13. Annak okáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet. Miért? Hogy megszentelje őt. Nem, hogy megváltsa őt, hanem, hogy megszentelje. Vannak Biblia versek, amely megszentelédésről beszélnek, megváltásról. Tegyünk különbséget, ami Urunk megváltatásunkra, megszentelődésünkre rendeltetett. Így írja Pál apostol a Korintusbeliekhez. Olvassuk még egyszer. Annak okáért Jézus is, hogy megszentelje a népet az ő tulajdon vére által a kapon kívül szenvedett. Menjünk így ki tehát mi is őhozzá a táboron kívül, hogy az ő gyalázatát hordozzuk, és azután a megállapítás, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőbelit keressük. Utána lehet olvasni a Zsidók 11-ben, Ábrahám kereste azt a várost, amelynek építője az Isten. János látta az új Jeruzsálemet leszállani a mennyből. Testvérek és testvérnők, Isten jól véli velünk. A megváltatás tökéletességre lett víve, és amint gyakran meg is említettük, mert a bűneset hús és vértestben történt, és a sátán lejött a mennye, az emberek közé. A megváltás is a tiszta isteni véren keresztül kellett létrejön, amelyben volt az isteni lélet, hogy a sátán hatalma alól, az ő erőszak gyakorlata alól kiváltana bennünket, kiváltson bennünket, és kegyelemből az örök élettel megajándékozzon. Következetesen, ami Istenünk üdv terve tökéletességre lett víve, elvégeztetett. A bűnesetről nem sokat kell beszélni. A Biblia is nagyon keveset szól erről. Sok Biblia verset kell olvasni, hogy azt, ami az Édenkertben történt, felfogjuk, felhessen fogni. De a szép az, hogy a megváltást elfogadtuk. Hogy a bűnesetet meg tudjuk magyarázni, vagy nem tudjuk megmagyarázni, nem is olyan fontos. Fontos az, hogy tudjuk, hogy megváltattunk. A bűnesetből kivétettünk, kiemeltettünk, hogy az ellenségeskedés megszűnt, hogy az ellenség le lett győzve, hogy a halál le lett győzve, és hogy örökké élhetünk kegyelemből. És amint éppen mondottam, a bibliai témák valamennyien elvannak, tehát úgy lettek írva, hogy kulcsszavak szükségesek annak felismerésére. És akkor erre vonatkozóan azt mondta az Úr az öveinek, nektek adatot Isten országának titkait tudni. De hiszen másként az egész emberiség tudná, mi történt az Édenkertben. De hadd mondjam erre vonatkozóan, egy délután történt, körülbelül 14 órakor, amikor az Úr angyala a teremben volt, és Branham testvér pontosan felvilágosította, és a Biblia verseket is megmutatta, felszámolta, pontosan kimondta, mi történt az Édenkertjében. És találkozunk a Biblia helyekkel, tehát számunkra is rendelkezésünkre állnak a Biblia helyek. De miért mélyednénk el a bűnesetben? Mélyedjünk el inkább a tökéletes megváltásban, a kegyelemben, amelyben részünk lett. Annyit tudunk minnyájan, létezett egy időszakasz bűn és betegség és halál nélkül. Ez létezett. És az Úr mondta, azon a napon, és ezzel kezdődött mindennel, azon a napon, amelyen eszel. És nagyon nagy kár, és ezt ki akarom mondani, hogy a részbeosztást csak a 16. század óta, a részbeosztással a Bibliával a 16. századtól létezik. A 16. századig minden írás tekercsekre lett írva. Nem létezett az első Mózes 2, 3, 4, 5, 6, vagy így. Nem léteztek a versek, nem léteztek a részek. Csak tekercsekre létezett az Isten beszéde felírva. És képzeljétek el, hogyha a beosztását az első Mózes 2 és első Mózes 3 között nem lenne részekben, hanem egyszer leírva, minden felirat nélkül, egyszerűen tovább olvasni, nem kellene újra kezdenünk, olvasni sem, és gondolkoznunk sem, egyszerűen tovább olvashatnánk, tudnilik arról, amit a kígyó tett. A kígyó csak német nyelven van női nemben megnevezve. Minden más nyelven a kígyó hímnemben van megnevezve, görögül Hoóbisz. Tehát, hogy ezt még egyszer megemlítsem, hogyha a második és harmadik fejezet Mózes könyvéből, az első Mózes 1-ből találkozunk azzal, amit tett az ördög, az a félrevezetéssel, és hogy Ádám felismerte az ő feleségét, és hogy szült az első fiat, és szült az első születés volt ezen a földön. Éva az urat hívta segítségül, mert hiszen nem volt más, akit segítségül hívunk. És írva áll, hogy és tovább folytatódik a születéssel, és szült második fiat. Ádám felismerése nélkül. És azután két fiú lőtt létre, az egyiknek volt egy ördögi tulajdonsága, gyűlölettel, féltékenységgel és minden negatív tulajdonságokkal, és a második más tulajdonságokkal. Egyetlen egyszer sem áll írva, hogy Ádám Kainnak az apja lett volna. Egyetlen egyszer sem áll írva, hogy Kain Ádámnak lenne a fia. Egyetlen egyszer, egyszer sem áll írva az Ó és Új Testamentumban, a Kain a leszármazási lajstromban. Háromszor utána olvashatjátok, kétszer az Ó Testamentumban, és egyszer az Új Testamentumban, és egyszer sem áll Kain a leszármazási lajstromban, Ádám leszármazási lajstromában. Ez csak információ gyanán, hogy felismerjétek, hogy Isten küldött egy prófétát, hogy számunkra nem csak az üdvözítő tervet leleplezze, hanem hogy bevezesse, miként történt az elszakadás Istentől, az áthágás, miként jött létre a bűneset, mi tulajdonképpen a bűneset, miért kellett hús és vértestben létrejön a megváltás. Ám érkezzünk most számos fontos ponthoz, amit feljegyeztem röviden. Zsoltár 74, 2.11-ig szívből kimondja az Istenek embere, ami mozgatta őt, ami érintette őt. Olvassuk itt a Zsoltár 74-től, második verstől. Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régtől fogva szereztél, amelyet megváltottál tulajdonodnak, a te örökségednek részéről. Azután Zsoltár 20, Zsoltár 79.1, Zsoltár 79.1. Ó Isten! Pogányok jöttek be örökségedbe, megfertőztették szent templomodat. Megfertőztették szent templomodat, Jeruzsálemet kőhallomá tették. Ez a két biblia vers utalást tesz arra, minő, miként szenvedtek Isten emberei, amikor látták, hogy Izrael népe nem maradt az, amire rendelte őket el Isten, amire elrendelte vala őket Isten kezdettől fogva, tudnillik az ő lakása. Ti közöttetek fogok lakni. A templom arra rendeltetett, valóban arra rendeltetett, hogy Isten az ő dicsőségével leszállhasson, meglátogassa az ő népét, közösséget legyen az ő népével. És az Ó Testamentumban a főpapnak, amikor bement a szentek szentjébe, az Áron 12 kövével volt az ő mellkasán, és ez a 12 kő tanúságot tesz, hogyha felvillant a fény, talált a profécia, hogyha nem villant fel, evégett áll az Urim Tumimról a világosság és az igazság. Pontosan így az Új Testamentummal találkozunk, a 12 apostol tanításával. Ami ezzel nem egyezik meg, az nem rendjén való. Az egyszerűen nem rendjén való, és ezzel el van végezve. Nem létezik semmi ezek között. Csak két mag létezik a Máté 13 alapján. Az Úr kivetette a jó magot, és a jó magból előre jöttek Istennek fiai, Isten országának fiai és leányai. Az ellenség az ő magyarázatával az saját magját elvetette, és mindkettőt egy és ugyanazon mezőre. Mindkettő egy napban, egy esőben részesedett, ám az ő gyümölcseikről fogjátok felismerni őket, amint tegnap már kimondtuk, az ellenségeskedés egy és mindenkorra felemeltetett. Ahol még létezik az ellenségeskedék, ott létezik az ellenség is. Ahol megváltás és megbocsájtásnak helye lett, ott létezik a megváltó. És ott lakozást helyet vett a megváltó. Mindjárt ismerjük a Márk 16-16. Versét. Én építeni akarom a gyülekezetemet. Ismerjük minnyájan az 1. Timóteus 3.15-ből, hogy megtudd, hogyan viseld magad az Isten gyülekezetében, az Isten házában, amely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopá és erőssége, az élő Istennek házában. Semmi helye, semmi emberi magyarázatnak. Ez egyszerűen nem megy. Az élő Istennek gyülekezete Istennek fiaiból és leányaiból tevődik össze. Olyanokból, akik újjászülettek az íge örök magvából, a Szent Szellem erejéből, és így az Isten országában beleültettek, hogy úgy higgyenek, amint az íge mondja. Branham testvér, amint a tegnap olvastuk, a szaporodásnak törvénye az 1. Mózes 1-ből, tehát minden mag a maga módján hoz elő. Szaporodik. Ez mind a mai napig így van. Evéget az isteni mag, evéget vettetik el az isteni mag, és ahol elvettetik az isteni mag, ott előjönnek Istennek fiai és leányai. Ez nem megy másként. Az Úr azt mondja, én építeni akarom az én egyházamat, gyülekezetemet, és a pokolnak kapui nem fognak győzedelmeskedni rajta. Testvérek és testvérnők, ebben a gyülekezetben Isten elrendelt különböző adományokat, szolgálatokat, és valóban nagy elvárakozásban vagyunk annak a visszaszolgáltatásnak, ami kezdettől fogva létezett a gyülekezetben. Ám fájdalmasan megállapítottuk, hogy az ellenség az üzenet követőkön belül annyi ellenségeskedést vetett, megegyezetlenséget, különböző irányzatok álltak elő. Legyetek egyszer nagyon őszinték, mit használ a testvéreknek, ha egy hét mennydörgés leleplezéséről spekulálnak, hogyha a hetedik pecsétről spekulálnak, mit használ számukra? Mondjátok meg, mit használ számukra? Semmit, és még egyszer. Csak időtöltés, amivel megrabolja őket az ördög. Hálásak vagyunk Istennek teljes szívből, hogy a Branham testvér szolgálatát felismertük. Ő volt a megígért proféta határozottan. Minden összejövetelen ismételten hangsúlyoztathatnánk. Avagy a nagy evangélisták közül volt egy is közülük, aki utalást tett a Malakiás utolsó két versére, egy sem közülük. Mindenki építette az ő saját házát Isten országán belül, és minnyáján önmagukra vonták a nép figyelmességét. Branham testvér a nép figyelmességét nem önmagára vonta, hanem az Úrra irányította. Úgy, amint tették ezt a proféták valamennyien, akik útmutatók, útirányítók voltak, útkészítők voltak, ám nem ők voltak az út. Ők útirányítók voltak, úttáblák. Jézus Krisztus maga az út, az igazság és az élet. Ő az alfa és az omega. Ő egy és ő minden mindenekben. Ám amint látjuk, hogy az ördög elvetette az ő magvát, nem tudjuk megváltoztatni, nagyon fájdalmas. Az Úr azt mondja, hagyjátok nőni mind a kettőt az aratásnak napjáig. Eltökéltem magamban, jövendőbenileg sem, nem megyek részletekben, azokban a dolgokban, amit az emberek tanításszerűen terjesztenek, és tanítványokat toboroznak maguk után, hanem inkább az ígét és a mi előkészítésünkre fektetem a hangsúlyt. Testvérek és testvérnők, az időpontja elérkez, az időpontja annak elérkezett, amint tegnap is már megérintettük, hogy minnyájan találjuk meg a mi helyünket. Az asszonyok az ő helyéket, a férfiak az ő helyüket, a család az ő helyét, a gyülekezet az ő helyét, hogy minden isteni rendben folytatódjon. Nem hoztam magammal az újságcikket, ahol az evangélikus luteránus bíboros nő le van fenyképezve az ő férjével és az ő három leányával, és hogyan vált el tőlő, és áll a nagy cikk címgyanán. Ő hagyta el a közös házat, és tudjátok, milyen bibliaversre utal ez a bíboros nő? Amit megoldottok ezen a földön, a mennyben is oldva lesz. Tartsa csak szem előtt valaki ezt. Egyrészt, amit a földön megköttök, a mennyben is kötve lesz. Ami a földön megoldottok, a mennyben is oldva lesz. Következetesen a földön megvan oldva, a mennyben is megvan oldva. Istennek beszéde annyira megvan, annyira erőszakosság van gyakorolva Isten beszédével a saját romlására teszik ezt, akik teszik. És nem is szabad erről még mélyebben gondolkozni, avagy van a Bibliának valami köze egy bíboros nőhöz, valamit mondott a Biblia valamilyen bíboros nőnünk, apostol nőkről, proféta nőkről, tanító nőkről, evangélista nőkről, vagy beszámol a Biblia valóban csak arról, hogy Isten ültetett a gyülekezetben apostolokat, prófétákat, pásztorokat, evangélistákat. Ő állította a gyülekezetekbe. De hiszen írva áll, az apostolok cselekedete 13-ban. Az antiókiai gyülekezetekben voltak prófétanők és tanítónők. Nem, proféták és tanítók voltak ott csak. Vissza az Isten beszédéhez, és hadd mondjam ki, különösen hozzátok intézve, szeretett testvérnőim, hálások kellene legyetek Istennek, hogy az ő profétának szája által az igazi ígét a nőknek is, a családnak is a újra gyertyatartóra állította. Istennél kellene hálát adjatok térdeiteken, hogy Isten az üzeneten belül helyeteket megmutatta, mert nem érnétek el a célt másként. Mit mond az ige? Mit mond az Úr az ő igében? János 4.34-ben. Ez az én eledelem, hogy annak akaratát felmutassam, aki elküldött engem. Mi a te és az én eledelem? Mikor találtatunk mi Isten akaratában? Csak akkor, ha megtaláltuk a mi helyünket a családban, a gyülekezetben, Isten előtt. Következetesen, ahogy a Szentírás mondja, rendeljétek allá magatokat egymásnak, amint kéri az Istennek félelme. De számunkra is, férfiaknak, létezik az Isten szava? Menjetek vissza 1. Korintus 11-hez. Isten a feje a Krisztusnak, Krisztus a feje a férfinak. Férfi feje a nőnek. Ez az isteni rend. És ebben alá kell rendelnünk magunkat, testvérek. Krisztusnak tökéletesen alá kell rendelnünk magunkat, és a testvérnők alá kell rendelniük magukat a testvéreknek, amennyiben házasodtak. Ez egyszerűen nem megy másként. Képzeljétek csak el, ha otthon csak civódás lenne, és ezzel a civódással, ezzel a veszekedési formával jönnénk a gyülekezetben, és még nem is beszélünk egymással, és úgy jövünk az összejövetelre, és várjuk, nagy elvárásban vagyunk, Isten nagy áldásának kiöntetését várjuk, a Szent Szellem kitöltetését. Ez ellentmond. Ez így nem fog működni. Testvérek és testvérnők, hadd legyen kimondva számunkra. Branham testvér látta. Nem foglak hosszasan fenntartani benneteket ezzel, ám itt Frank testvér felmutat egy cikket Branham testvérről, amint Branham testvér látta a gyülekezetet, látta tehát a mennyasszonyt, hadd olvassak csak egy néhány sort a prédikációból. Mesteri előkészítés. Amikor ez történt, valaki volt nálam, nem láttam a szemét, hallottam azonban az ő hangját. Felnéztem abban az irányban, ahonnan jött a hang, és a hang azt mondta, előjön a mennyasszony, tehát meg fogod látni a mennyasszonyt, előtted fog elvonulni. Amikor előjöttem, láttam a legtökéletesebben öltözötten asszonyokat, akiket valaha láttam életemben. Mindegyik közülük más ruhában volt öltözve, mindegyiknek hosszú haja volt, hosszú újú ruhájuk volt, fiatalasszonyok voltak mind, körülbelül 20 évesek lehettek az ő tekintetük után. Álljunk meg itt egy pillanatra. Mi mindjárt tudjuk, mi áll Jób 33.25-ben, hogy a feltámadásban visszaültetünk a fiatalságunkban, hogy bűnről, betegségről, öregségről ennek semmi nyoma nem lesz, hanem valóban visszaültetünk a mi fiatalságunknak bimbójában, igen, az ő csirájában. Itt már mondottam egy néhányszor, amikor én átéltem az elragadtatást, és láttam a fehérben öltözött csoportot, minnyáján fiatalok voltak. Én 18 évesekre tippeltem volna. És a testvérnők mind nyitottan hordták az ő hajukat, mindegyiket láttam. Abban a dimenzióban egytől utolsóig mindent lehet látni. Itt látta Branham testvér a mennyasszonyt egy bemutatásban. Az emberekre néztem, azt mondja, és azt kérdeztem, mire nézel? És a Bibliára néztem, és azt kérdeztem, ez az igazság. Én szememmel láttam. Én csak azt tudom mondani, amit láttam. Nem tudom, mi a jelentősége ennek mind, én csak tovább kell adnom számotokra. Még egy mondat erről az oldalról. Az, aki szólt hozzám, mellettem állt. A mennyasszony tiszta öltözött emberekből állt, olyan tisztákból, amilyeneket még életemben soha nem láttam. Egy egész csoport ment el előttem. Akkor körülvázolja ezt a csoportot, és pedig a különböző nemzetségekből. Hogyha földileg nézünk, vannak a különböző nemzeteknek a ruhaneműi. Most azonban következik valami nagyon rossz. Most jön az amerikai csoport, írja, akkor látta Branham testvér, én amerikai vagyok. Ám ez megbetegített, amit láttam. Én nem vagyok elég gyakorlott a beszédben, hogy ki tudjam mondani egy összejövetelben, mi történt. A sorok között kell olvasnotok, amikor ezek az asszonyok közeledtek. Nem gyülekezet, nem mennyasszony gyülekezet. Először látta mennyasszony gyülekezetet, a gyülekezetet, és azután látta ezeket az asszonyokat. Amikor ezek az asszonyok közeledtek, utána olvashatjátok a leírását, láttam, amint az ő vezetőjük egy boszorkány volt. Egy nagyon hosszú óra volt, és egy nagyon-nagyon széles szája. Ti tudjátok, hogy a prófétáknak Isten mindig képekben és példázatokban szólt az ő prófétáihoz. Jó, hogyha otthon utána olvassátok mind. Engem nagyon-nagyon megmozgatott, hogy egy boszorkány egy varázslatot gyakorolt, és hogy az emberek gyakorolták az ő istentiszteleteiket tovább, de csak a gyülekezetben, nem a mennyasszony gyülekezetben, az általános gyülekezetben, igen. Azután látta Branham testvér még egyszer a mennyasszony gyülekezetet. Itt fel vannak sorolva a németek, igen, és írja, előkelő asszonyok voltak, feltekintettek rám, amikor elmentek előttem, megfigyeltem, hogy mindegyik közülük másként volt öltözük. Egy közülük, aki körülbelül hátul ment, nagyon hosszú haja volt, és a testvérnőknek fel van kötve a hajuk. És úgy állít írva, egy német nő lehetne. Én figyeltem őket, amikor eltávolodtak, a második és harmadik kijött az egyenlépésből, és valamit szóltam nekik, és megpróbáltak megint egyenlépésben visszatalálni. Miután láttam őket, vége volt a látomásomnak. Testvérek és testvérnők, nem akarok tüzetesebben erre bemenni, ám mi, mint gyülekezet, a legnagyobb megpróbáltatásokon megyünk keresztül. A gyülekezetnek van a legnagyobb megpróbáltatása, nem New Yorkban, nem Rómában, hanem ott, ahol Isten kinyilatkoztatja az ő beszédét, ott, ahol kimondott egy isteni megbízatást, és ahonnan kiindul az ő beszéd az egész világra. Ez a harctér, ez a sátánnak a támadási tere, de ugyanakkor Istennek megáldott helye is, úgy, mint Jeruzsálem is. 19-szer lett szétrombolva, ismételten. Miért? Mert ez az a város, amit Isten kiválasztott a földön. Istennek szent városa. Véget még ma is minden Jeruzsálemre központosul. Nem Kelet-Európáról, nem az Egyesült Államokról van szó, hanem Jeruzsálemről. És Miriánk vonatkozóan a gyülekezetről van szó. Az ördög valóban mindent megpróbált szétrombolni, szétrontani, de hiszen neki ebben áll a küldetése, szétrombolni. Az Úr azért jött, hogy életet és tökéletes bővölködésben legyen részünk. Az ellenségnek a feladata a rombolásban áll. És hálásak vagyunk Istennek, hogy nem rombolhatta szét, 79-ben sem nem rombolhatta szét, amikor a vádakkal érintettek bennünket. Nem. Isten kezét tartotta minden fölött, és egész a végig kezét fogja tartani az ő műve felett. Amen. A legnagyobb megpróbáltatásokon mentünk már keresztül, még ha még nagyobbak is lennének. Tegnap csak az egyetlen, amit útatokra akarok adni, tegnap Branham testvérről említettem, adóhivatalról. Háromszor egymás után mondotta a Crash Down South. Egyszerűen annyira le volt törve, nem tudott prédikálni többet. Egyszerűen a bíróság, a tárgyalások itt és ott, amikor Branham testvér elmondta ezt nekem, hogy elvették tőle az ő pasaportját, hogy nem jöhetett Németországba, amit tervezett, mert nem volt pasaportja, mert az adóhivatal nyomozta őt, akkor valóban október 31-ére gondoltam, 1989-re, hétfő, október 31, 1989, Zürichben voltam, az utolsó vasárnap volt, és két autó, hat emberrel megjelentek bilincsekkel az udvaron, hogy levezessenek engemet, mert felmutattak engem, a legidősebb fiam bejelentett engem, hogy adósságot nem fizetem, és évek raboltattak meg tőlem azután. Tárgyalások itt, tárgyalások ott. 19 vádlópont lett összeállítva. Testvérek, azok olyan testvérektől, akik ezen a helyen hallották az ige beszédét, ezek felléptek hamis tanúként ellenem. Körülbelül 10 év telt el ezekkel a hamis vádakkal, és mit mondjak nektek, gyötrelmes éveket éltem át, és csak Istennek tudok hálát adni, hogy megtartott ezekben az években, és kegyelemben részesített. Ha tudnátok mindazt, mi van összefűződve minden egy isteni elhivatással, még többet imádkoznátok érettem. 6 testvér összesen, akik hamis tanúként mondtak ki, 4 a Krefeldből, 2 a Svájcból, akik belettek vonva, és mondom nektek, évek, gyötrelmes évek voltak, és mégis Isten tiszteletére ki kell mondanom, hogy egyetlen egy utazást sem kellett lemondjak, valamennyi missziói utazásaimat tovább végezhettem, amint Isten tervében voltak, még ezekben a névekben is a leggyötrelmesebb éjszakában. És azután bekövetkezett a diadalmas nap, és erről beszámolt a német újság. Képekkel mindent elvettek tőlem, amit privát írásaimat, minden, ami a misszió központhoz tartozak. Autókkal vittek el minden könyveket, köteteket, irodalmat, képeket, és akkor bekövetkezett a szép nap Düsseldorfi bíróságon, amikor az mindegyik vádlópont a 19-ből fel lett olvasva, és azután felemeltem a kezemet, és bejelentettem, hogy szeretnék mondani valamit, és ez meg lett engedve számomra, és miután csak röviden, néhány percben kimondtam, ami a szívemen volt, felállt a bíró, a legmagasabb bíró, a Düsseldorfi bíróságról, és azt mondotta, 20 percen belül kimondjuk az ítéletet. És visszahúzódtak tanácskozásra a bíróság. 20 perc múlva előjött az egész bírósági tanács, jobbról és balról, tehát mind, akik részt vettek a bírósági tárgyaláson, leültek, és a bíró felállt, és kimondta az ítéletet, és pedig a szabadságot minden 19 pontban. Egy vád sem talált a 19-ből, és a vádlók kellett fizessék a vádló pert. Isten valóban gondoskodik az ő népéről. És ha ezt az útat kellett és kell járnom, akkor meg kell tennem, el kell fogadjam, nincs mit tegyem. És megyek ezen az úton, és nem morgolódok, morgolódás nélkül. Noha fájdalommal, különösen számotokra, atyáknak és anyáknak útotokra adom. Nem mert magamra gondolok, hanem azért mondom, hogy legyetek ti is értesítve, hallgattok mindent, meghallgathatjátok minden, ami történik az egész világ. Az én legidősebb fiam, aki bejelentett engem, annak alapján, amit az anyja parancsolt neki, aki a tömlöcbe akart látni benne engem, egy csésze kávéra se hívott meg, ebben a városban lakik, nem ismerem az ő házát belülről, nem ismerem kívülről az ő házát, de vár az elragadtatásra, minő ellenkező pont. Az üzenetről beszél minden nap, prédikálja az üzenetet, ám így nem med, sőt, az én születési napomra se kaptam a 10 unokámtól, a 10 unokám közül egyik sem hívhat fel engem. Én vagyok az Antikrisztus számukra, én vagyok a félrevezetője a mennyasszony gyülekezetnek. 9 pontot hordtak össze, mi minden lehetek én. Elképzelhetitek, minő fájdalmat hordozok magamban. És az első hétvégén mondom számotokra, ebben az évben, gondoljatok rám imádságaitokban, hogyha mindezek az emberek, akik nem lépték át a határvonalat, némelykor lehetne az a benyomásunk, ám hadd gondoljunk mindenkire imádkozzunk minnyájukért, akik elrendeltettek arra, hogy Isten örökkévalóságában legyenek. Csak meg akartalak benneteket ismertetni, minő fájdalommal találkozok, és csak egy okból, mert az isteni megbízatás jelen van, és mert az ördög minden arra vetett, a célját arra vetette, hogy szétverje a gyülekezetet, szétverje az isteni megbízatást. Soha nem fogom elfelejteni, amikor ezek a szavak jöttek az ajkáról a volt feleségemnek, szét kell verjem a művet, szét kell verjelek téged, szét kell romboljam ezt a művet. Egy isteni beszéddel fogok befejezni az első Péter első fejezetéből. Első Péter első leveléből, 13. verstől. Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban, hogy Isten tökéletességre viszi az ő művét. Örüljetek, hogy Istennek beszéde szétvittetik az egész világra. Örüljetek egyszerűen velem együtt, hogy Istennek megvan az útja velem, még ha a legnagyobb rágalmat is hordozzuk. Mi hordozzuk az ő keresztjét, amit azután az ő koronájával átcserélünk, és nem fogjuk letenni addig a keresztet. 1. Péter 1.13 még egyszer. Annak okáért szellemileg készüljetek el, mint józanok, tökéletesek, reménykedjetek, kizárólag abban a kegyelemben, reménykedjetek kizárólag abban a kegyelemben, amelyet a Jézus kinyilatkoztatásában kaptatok előterjesztve. Azután a felhívás minnyájunkra, mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat az előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben, életjárásotokban. Legyen az Isten az Úr Isten az, aki megajándékozzon ezzel kegyelemből minnyájunknak, a testvérnőket mind, a férfi testvéreket mind, a családban, a házasságban, a gyülekezetben. Hogy egyszerűen megtaláljuk a helyünket, tökéletes engedelmességben, hitengedelmességben, tökéletes besorolásban, a bibliai mintaképben. Úgyhogy Istennek a tetszése nyugodhatnak rajtunk kegyelemből. Mert hogy bátran menjünk, járjuk az útunkat. Néhány nappal, ezen naptól kezdve egyszerűen új erővel, új bátorságom lett előre menni, és kérlek minnyájatokon, felejtsetek el mindent, ami nem tartozik az íge hirdetéshez. A férfi testvéreket kérni fogom, hogy vegyék ki, ami nem tartozik oda. Csak egyszerűen azért mondtam ki ezeket a dolgokat, hogy gondoljatok többet rám, imádkozzatok érettem, és köszönetet mondok minnyátoknak, és ez alkalommal minnyátoknak, különösen mindazoknak, Németországból, Ausztriából és a Svájcból, ez a három ország kezdettől fogva alátámasztották, hogy hordozták a missziói művet világszerte, és most hozzájönnek a szomszéd országokból, az Elzászból, a Kupfer testvérünk, és ha mondanám nektek, minő összeg lett kiadva 2007-ben, lehet, hogy álmatlan éjszakátok lenne. Én hálás vagyok Istennek, hálás vagyok, hogy minden számlát ki lehetett fizetni, minden utazást ki lehetett fizetni, és még maradt is valami hátra. Nem kell aggodalmaskodjatok, még maradt hátra is valami. Az Úristen áldjon meg benneteket ebben a szövetségben, a ti hűségetekért. Úgyhogy az Isten országán belül az Isten műve és az íge hirdetés meg lehessen téve az egész világon. A mindenható Isten emelje fel az ő tekintetét fölöttetek minnyájatokon, és adja, részesítsen az ő békességében és az ő áldásában, az Úr Jézus szent nevében. Amen. Hadd álljunk fel, és mondjuk köszönetet az Úrnak. Nem tudom, hogyha van bátorságunk ma közösen imádkozni, ám hadd tegyük meg. Egyszerűen mondjunk köszönetet, hogy átvezetett bennünket, hogy megtartott bennünket, hogy segítségünkre lett, hogy megmaradhattunk az ő beszédében, és hogy méltóknak találtattunk arra, az ő drága beszédét hordozni. Még imádkozni fogunk valamennyi testvéreinkért, akik valamennyi országokban és különböző nyelveken hordozzák Isten beszédét. Legyen, hogy az Úr megáldaná őket mind. Hadd imádkozzunk mind közösen. Mennyi édesatyám, hálát adunk neked teljes szívből, a te hűségedért, a te csodálatos, szent beszédedért. Köszönjük neked a te jelenlétedet. Köszönjük a te áldásaidat. Köszönjük, hogy beszélsz velünk, szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy minden nehézségben mellettünk állsz. Minden megpróbáltatás mellettünk vagy. Segítségünkre voltál. Megáldottál bennünket, vezettél. És te vagy az, aki vezetsz. Örök hűséges Isten, járja te a te útadat velünk, és áldj meg tovább is bennünket a te kegyelmednek gazdagságából. És kérünk téged, imádkozunk az ellenségeinkért, teljes szívből imádkozunk értük, és teljes lelkünk mélyéből. Uram, könyörülj rajtuk, adj egy fordulatod, ajándékozz meg egy fordulattal, szenteld meg azt a helyet, ahol imádnak téged, és legyen meg a te útad velünk, minnyájunkkal. Szeretett Urunk, te örök hűséges Isten, bevalljuk te előtted. Ó, ha te nem lettél volna mellettünk, nem lettél volna velünk, mindennek vége lett volna. Már régen mindennek vége lett volna. De te voltál az, aki velünk voltál, és te vagy az, aki velünk maradsz. Te megáldottál már eddig, és megáldasz továbbra is, a áldásoddal kísérsz, és az ellenség legyen a lábad törlője. Ő, aki szét akart rombolni, ő romboltasson szét a Jézus Krisztus szent nevében, és szabaduljon meg mindenki a sátán kötelékéből az Úr Jézus szent nevében. Nagy Istenünk.
Lasst es uns gemeinsam im Gebet bringen.
Hozzuk imádságban minnyájan hittel az Úr elé. Az Úr eljött, hogy az ördög művét szétrombolja. A Zsoltár 110-ben írva áll, hogy az ellenség az ő láb törlőjének fog szolgálni. A Róma 15-ben írva áll, hogy az ellenség a mi lábaink törlő, a lábainkkal tiporjuk szét, és ezt megtesszük most azzal, hogy az Úr elé hozzuk, és imádságban kimondjuk, hogy ő, a golgotai győző, aki széttaposta a kígyónak a fejét, ő, aki a kígyó, aki az ő nyelvét arra használta, hogy szétromboljon, annyi mérget osztott szét az ő nyelvében, annak a feje legyen széttaposva, és ezt ezen a helyen át akarjuk élni, hogy a feje szét lesz taposva, úgy, ahogy az utolsó szerdán, április 25-én, 1979-ben nagy kiáltás volt ebben a teremben, hogy egyszer s mindenkorra vége lett az isteni műnek. Hadd legyen ezen a napon nyilvánvaló, hogy Isten egy új kezdetet tett azóta, és azzal megajándékozott, nem amit a sátán tervezett, és mondott ki egy asszony által, egy úgynevezett prófétanő által, hanem amit Isten mondott ki az ő beszédén keresztül, az történjen meg az Úr Jézus szent, csodálatos nevében. Szeretett Urunk, nem azért vagyunk itt, hogy önmagunkat védjük, hanem az Isten beszédének védelmében állunk, abban a felelősségben, hogy a te beszéded megtegye az ő hatását, és hordozzuk a te beszédet az egész föld kerekségén. Szeretett Urunk, járjad te a te útadat a te gyülekezeteddel, és áldj meg mától fogva, természet feletti módon. Koronázd meg bennünket kegyelemmel és irgalmassággal, és a te kezednek műve legyen neked ajánlva. Te tökéletességre vitted az alkotási művet, a megváltási művet is tökéletességre fogod vinni, a te dicsőséges visszajöveteled napjára. Így kérünk téged, emeld fel te a te orcádat minnyájunk felett, és add nekünk a te békességedet és a te áldásodat. Most és mindörökké. Halleluja. Amen. Amen.